Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 370. énekünk első versét. 370. énekünk így kezdődik: Jővel, Szentlélek Úristen, töltsd szíveinket éppen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét a megkezdett énekünk további verszakainak éneklésével. A 370. énekünk második és harmadik versét énekeljük. Második vers így kezdődik: Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. a mi Isten tiszteletünk és ígére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében. Ennek a levélnek a 8. fejezetében, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Értek helyünket elfoglalva, imádkozzunk ezért. Úrunk, Istenünk, hálát adunk neked az ünnepért, a kiemelt napokért, a különös lehetőségekért, mindazokért a lehetőségekért, amikor találkozhatunk veled. Hálát adunk azért, hogy ezen a mai napon is az történhet meg, ami az első pünköstkor megtörtént. Lehet, hogy nem olyan látványosan, de csendesen és szeliden mégis ugyanaz történhet meg, hogy te kitöltöd a te lelkedet a mi életünkbe, a mi szívünkbe. Köszönjük neked az új kezdetnek a lehetőségét. Azért, hogy veled mindig újat kezdhetünk. Nem azt nézed, ami eddig volt, hanem meg akarsz tisztítani bennünket, és azt akarod, hogy veled induljunk tovább. Köszönjük, hogy te vagy az, akitől várhatjuk ennek az ünnepnek a megszentelését, és kérünk azért, hogy szenteld meg, de ne csak az ünnepet, hanem a hétköznapjainkat is, mert a veled való találkozás az mindig ünnep és mindig szent alkalom. Köszönjük, hogy énekelhetjük és mondhatjuk szavainkkal is, hogy alleluja, hogy téged dicsérhetünk, és neked adhatunk hálát. Kérjük a te vezetésedet, kérjük a te áldásodat Isten tiszteletünkre és egész életünkre. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 153. énekünket. 153. énekünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz egy Istent megismerhet. az az ige, amely alapján a pünkösdi evangéliumot ma hirdetni kívánom, Isten szent lelke segítségül hívásával megtalálható a már felolvasott ige szakaszban, Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 8. fejezetében, annak a 14. versében. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Leülve nyitott szívvel hallgassuk meg az ige hirdetést. Ez a fejezet, amiből ezt az igét felolvastam, a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti egyik ige szakasz, amelyet mára ajánl, az ünnepi ige szakasz, és nem is véletlenül, hiszen pünkösdöt ünneplünk, és ebben az ige szakaszban a lélek szó körülbelül 20-szor szerepel. De nem csak ez a mennyiség az, ami elárulja, hogy miről szól ez az ige szakasz, hanem valóban a lélek munkájáról, a lélek ajándékáról, a lélek jelenlétéről olvashatunk ebben a fejezetben. Hogyan is munkálkodik, hogyan van jelen a hívők életében a Szentlélek. Az egyik magyarázó, amikor erről a fejezetről beszél, akkor azt mondja, így kezdi a magyarázatát, a Róma 8 kétség kívül a Biblia legismertebb és legkedveltebb fejezete. Nem tudom azt, hogy így van-e. Nem tudom, hogyha mondjuk feltettem volna a kérdést, mielőtt elolvasom az igét, hogy mindenki magában gondolja el, hogy mi számára a három legismertebb vagy legkedveltebb ige szakasz. Benne lett volna a Róma 8. De azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg. Hiszen Isten mindannyiunkban másképpen munkálkodik, más igéket helyez a szívünkre, más igék szólítanak meg bennünket jobban. Másrészt azt gondolom, hogy nem is érdemes az egyes ige szakaszokat sorrendbe állítani, mindegyik egyformán lényeges. De az biztos, hogy ez az ige szakasz sokakhoz közel áll. Vannak olyan igék, amiket nagyon sokszor hallunk ebből az ige szakaszból, vannak olyan igék, amelyeket esetleg talán fejből is el tudnánk mondani. Az is bizonyítja, hogy vannak, akik szeretik ezt az ige szakaszt, amit olvashatunk a pünkösdi hírlevélben, a gyülekezet pünkösdi hírlevelében, amit kezembe kaptam, és belelapozva olvastattam egy kis interjút a gyülekezet egyik hölgy tagjával, aki bizonyságtételében pont ebből az ige szakaszból idéz igéket. Azt gondolom, hogy nem véletlenül fontos ez az ige szakasz, hiszen amellett, hogy a lélekről beszél és az ő munkájáról, emellett igazából az evangéliumot fogalmazza meg, a Biblia központi üzenete hangzik el ebben a fejezetben. Vannak talán olyanok, akik ma reggel már elolvasták ezt az ige szakaszt, akik nem, nekik is javaslom, hogy szálljunk időt arra, hogy kezünkbe vegyük, hogy elcsendesedjünk fölötte, és talán nem csak az ünnepen, hanem tényleg a hétköznapokban is, mert annyi gazdagságot találunk benne, ami azt gondolom, hogy, és talán nem túlzás, ha ezt mondom, hogy egész életünkre elegendő. Természetesen most ezt a gazdagságot mi nem tudjuk ezen az egyetlen alkalmon kimeríteni, de figyeljünk most erre az ige szakaszra, amit felolvastam, és azon belül erre a mondatra, amit kiemeltem. Talán ez foglalja össze legjobban, hogy miről szól ez a fejezet. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. A mondat két fele alapján gondolkozunk el először együtt azon, hogy mi vagy ki vezeti az életünket. Mi vagy ki vezetheti az ember életét. Másodszorra pedig azt nézzük majd meg, hogy mit jelent Isten fiának lenni. Mi vagy ki vezetheti az életünket, vagy mi, illetve ki vezérelheti az ember életét általában. Hogyha körbenézünk a környezetünkben, számos példát látunk, arra nézve, hogy mik azok a dolgok, vagy kik azok, akik vezethetik az ember életét. Legelőször az jutott eszembe, és talán ez a legrosszabb variáció, amikor az ember életét senki és semmi nem vezérli. Amikor az ember sodródik az eseményekkel, amikor nincsen célja, nincsen kapaszkodója, nincs egy biztos pont, amihez igazodhatna, és igazából csak az aktuális körülmények határozzák meg azt, hogy éppen hogyan dönt, mit tesz, vagy mit nem tesz. aztán vezetheti valakinek az életét, vezethetik azok a feladatok, amelyek előtte állnak. Feladatok, elvégzendő munkák. Akik így élnek, azok nem látnak más maguk előtt, mint azokat a feladatokat, amik rájuk várnak, amik közvetlenül előttük vannak, és mindent ennek rendelnek alá, ezeknek rendelnek alá. A családi életüket, és mindent másod rendbe sorolnak, háttérbe szorítanak. A legfontosabb az, hogy azt a munkát elvégezzék, ami rájuk bizatott. Létezik olyan fogalom, hogy munkaalkoholizmus, amely hát talán nem egészen olyan, mint az alkoholizmus, de ez is szenvedélybetegség lehet. Aztán sokszor azt látjuk, hogy vannak embereknek az életét az vezeti, hogy mit mondanak mások. A más emberek véleménye határozza meg azt, hogy én mit gondolok, mit érzek, hogyan fogok dönteni. Talán a leginkább a fiatalokat határozza meg ez a fajta életszemlélet. Mit mondanak a többiek, akik velem egyidősek, hogyan vélekednek? Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, szólt a régi sláger, és vannak emberek, akiknek az életében ez teljesen reális dolog. És azt látjuk, hogy ezek az emberek lassan elveszítik a saját személyiségüket, vagy meg sem találják azt. Vagy vezetheti az életünket, az ember életét valamilyen eszme vagy ideológia. Elég csak a 20. század történetét végig tekinteni, hogy lássuk azt, hogy az egyes eszmék, ideológiák, amikre az emberek építettek, hova vezettek. Második világháború idején, mondjuk a náci ideológia, vagy a kommunista diktatúrák, hová vezettek. De mehetünk korábbra is, korábbi történelemre, hogy ezt megnézzük. Annyi a különbség, hogy akkor még nem állt rendelkezésre olyan technikai felszereltség, amivel egyes ideológiák, eszmék egyében emberek millióit lehetett volna halálba küldeni. És azt gondolom, hogy az a veszély is fenyeget bennünket, hogy az életünket az vezeti, hogy milyen vágyaink, milyen céljaink vannak. Ezeket tesszük első helyre. Mi az, amit mi szeretnénk magunknak, mi az, ami szebbé, jobbá teszi az életünket. Azt szerint döntünk, hogy mi felel meg ennek a leginkább. Mindent, amit teszünk, ennek érdekében teszünk. A legnagyobb dolgoktól kezdve a legkisebb dolgokig. És ez a vezetés, ez úgy is működhet, hogyha mi ezzel nem vagyunk tisztában, vagy nem akarjuk elismerni. Lehet, hogy segítünk másokon, de emögött is csak az van, hogy nagyobbak legyünk a saját szemünkben, vagy mások szemében. A saját vágyaink, céljaink vezetnek bennünket. Az utolsó, ami eszembe jutott, ez pedig az, hogy az is vezetheti az ember életét, hogy meg akar felelni Istennek. És talán furcsa, hogy az előzőekkel együtt ebbe a sorba sorolom ezt a lehetőséget is negatívumként. Ugyanis nem az a baj, hogy Istennek tetsző életet akarunk élni. Természetesen törekedjünk erre. Csak azt gondolom és azt látom, hogy sok hívő ember élete megy tönkre azon, hogy görcsösen szeretne megfelelni az Istennek, és egy olyan Isten felé fordul, aki ítélő bíró, aki azt leszi, hogy mikor mit rontunk el, és azonnal kiszabja ránk a büntetést. Elfeledkezünk arról, hogy nem nekünk kell kiérdemelnünk az Isten kegyelmét. Nem azon múlik, hogy ő szerete minket, hogy mi mit teszünk, vagy mit nem teszünk, hanem ő ezt a kegyelmet ingyen akarja adni. Ő egészen másfajta kapcsolatra hív minket, mint ez a kényszeres, görcsös akarás. Ő felszabadult, örömteli, nem megkötözött életet akar adni, nem akarja, hogy megkötözöttek legyünk, még a hitünk által sem. Összefoglalva, ami eddig elhangzott, ezeket a lehetőségeket, hogyha ezek a közül valamelyik vezeti az életünket, vagy akár több is, a Biblia ezt úgy foglalja össze, hogy akkor a test szerint élünk. És nagyon negatív értelemben használja ezt a kifejezést. Test szerint élünk, és tudnunk kell azt, hogy nyilván nem a fizikai testünkre vonatkozik ez. Tudnunk kell azt, hogy Isten igent mondott az emberi testre, Jézus Krisztusban, amikor elküldte őt emberi testben erre a földre. Hallottam arról, hogy itt a gyülekezetben szombaton foci bajnokság volt, és bizonyára akik itt voltak, jól érezték magukat, gyerekek, fiatalok, idősebbek együtt örültek a mozgás örömének. Isten igent mond a testünkre, annak minden ajándékával, lehetőségével, és persze korlátaival együtt. Akkor mit jelent ez, hogy test szerint él valaki? Azt az állapotot, ami az Istentől elszakadt állapot, amibe mindannyian beleszületünk. A bűnesetnek ugyanis ez volt a következménye, hogy az ember elszakadt Istentől, és a bűn által megfertőzött, eltorzult életet élhet az ember. A test szerint élet azt jelenti, hogy az ember a test dolgaival törődik, hogy önző módon gondolkodva mindent a saját érdekében akar megtenni, hogy saját magát Isten elé, vagy Isten fölé helyezi. Azt olvassuk az igében, a test törekvése ellenségeskedés Istennel. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nagyon kemény szavak ezek. De ha belegondolunk, valóban erről van szó. Magunktól mi ennyire vagyunk képesek. Magunktól arra vagyunk képesek, hogy Isten ajándékait tönkre tegyük. Mert ha visszagondolunk az előbbi felsorolásra, nem baj az, hogy emberek véleményét fontosnak tartjuk, hogy emberek vesznek körül minket. Csak hogyha ez válik a legfontosabbá számunkra, akkor már Istentől elfordultunk. Nem baj az, hogy hiszünk eszméknek a tisztaságában. Csak az a baj, hogyha ezeket az eszméket, ideológiákat Isten elé helyezzük. Teljesen természetes, hogy szeretnénk szépen, kényelmesen élni, de hogyha ez lesz a legfontosabb, akkor már eltorzult Istennek ez az ajándéka is. Kemény szavakat hallottunk, de az örömhír is megfogalmazódik, a felolvasott igényben is megfogalmazódott. Ki lehet kerülni ebből az állapotból, és ki lehet kerülni ennek a következményeiből. Miért? Azért, mert eljött a világba az isteni szél. Pünkös, kornás szélvihar kerekedett, és ez az Isten lelkét jelentette. De ennek előzménye volt, mégpedig Jézus Krisztusnak a jelenléte itt a Földön. Jézus Krisztus személye, és az, amit tett, az maga ugyanezt az isteni szelet jelentette ebben a világban, amely átfújta ennek a világnak a légkörét. Szóba került már a második világháború. A világháborúban a japánok, hallottuk ezt bizonyára, kamikáze pilótákat vetettek be, akik bombákkal megrakott gépeiket az ellenséges célpontokra vezették, ott nagy pusztításokat okoztak, de ezzel saját életüket is feláldozták. A háború végén, 45-ben az egyik japán szigetnél, Okinavánál egyetlen nap 2000 ilyen pilótát vetettek be. Miért mondtam ezt el? Azért, mert a kamikáze szó azt jelenti, hogy isteni szél. Onnan kapták a nevüket ezek a pilóták, hogy a 13. században a mongol hadihajók megtámadták Japánt, és két szélvihar is visszafordította őket, elpusztította a hajóflottát. Isteni szél. De micsoda különbség, amit Jézus Krisztus tett. Ő is ezt az isteni szelet hozta el, ő maga is feláldozta az életét valamiért, de mekkora különbség az, hogy ő Istenként tette ezt. Istenként áldozta fel magát nem csak egy nemzetért, hanem minden emberért, aki addig élt a Földön, és aki azután megszületett erre a Földre. Micsoda különbség, hogy ő ki ellen harcolt, ugyanis ő a legnagyobb ellenség ellen vette fel a harcot, ez pedig a sátán, a bűn, és ami ennek a következménye a halál. Ez ellen harcolt Krisztus, és ez ellen áldozta fel az ő életét. 2000 évvel ezelőtt nem volt szükség 2000 bevetésre, elég volt egyetlen egy, de ebben az egyetlen egy áldozatban az Isten fia áldozta fel magát, és nagy különbség az is, hogy ő nem csak egy csatát nyert meg, hanem végső győzelmet aratott a legnagyobb ellenség fölött. Krisztus meghalt, de feltámadt, és mielőtt felment a mennybe, megígérte, hogy ő elküldi az ő lelkét. És pünköstkor ez valósult meg. Mit jelent az, hogy eljött a lélek ebbe a világba? Az, hogy amit Krisztus tett, az a számunkra kiteljesedhet, az a számunkra teljesen személyessé válhat. Nem csak meghalt Krisztus a kereszten, hanem a lelke által beköltözhet a mi életünkbe. Ezt jelenti pünkösd ünnepe, Ha befogadjuk Krisztust, akkor az ő lelkét fogadjuk be. És ez a lélek új életet ad nekünk. Nem a test szerint kell élnünk, nem a test szerint kell gondolkodnunk, hanem ő fogja vezetni, ő fogja vezérelni az életünket. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok valóban igazi életet fognak élni. A Pünkösdi hírlevél említett kis interjújában a cím az volt, a Szentlélek vezetése nélkül nincs keresztény élet. És valóban így van. Nincs keresztény élet, nincs semmilyen élet sem a Szentlélek vezetése nélkül. Azt is olvassuk, ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. A test és annak a törekvése halálhoz vezet, a lélek pedig életet ad. Valaki nagyon frappánsan így fogalmazta meg ezt egyetlen mondatban. Van olyan élet, ami halálhoz vezet, és van olyan élet, amely van olyan élet, amely halálhoz vezet, és van olyan halál, amely élethez vezet. Ha mi megöljük magunkban a test cselekedeteit, akkor igazán élni fogunk. Ezt adja a lélek, és ezt adja azoknak, akiket ő vezet. De fel lehet tenni a kérdést, és sokan fel is teszik, én is feltettem magamban sokszor ezt a kérdést, hogyan vezet bennünket az Isten az ő lelkén keresztül. A gyakorlatban ez hogyan valósul meg? Azt gondolom nem úgy, hogy felcsapjuk valahol a Bibliát, és aztán az az ige, ami elsőként a szemünk elé akad, abban Isten majd megmondja, hogy mit kell tennünk. Nem kényszeríthetjük Istent, hogy tegyen meg valamit, vagy mondja meg azt, amit mi szeretnénk. Úgy, ahogy Gedeon tette az Ószövetségben, kirakta a gyapjút, és azt mondta Istennek, hogy csak ez legyen harmatos reggelre, és körülötte a fű száraz legyen. Akkor elhiszem, hogy te indítani akarsz engem. Isten ezt megtette, de Gedeonnak nem volt elég, másnap kitette megint a gyapjút, és azt mondta, hogy most csak ez legyen száraz, és minden más vizes legyen a harmattól. Isten ezt is megtette neki, de azt gondolom, hogy ma nem így akar vezetni bennünket. És azt hiszem, hogy nem is úgy, hogy mindig konkrét utasításokat ad. Most ezt vagy ezt kell megtenned. Bár erre is találunk ellen példát. Nagyon nagy élmény volt számomra, amikor készültünk a konfirmációra és a konfirmáció előkészítőkön. Hát őszintén szóval nem nagyon emlékszem, hogy mik voltak, miről volt szó. De egyetlen alkalom nagyon él az emlékezetemben, amikor egy idősebb presbiter bácsi jött be, és a saját életéről beszélt, bizonyságot tett, nem a tananyagról, hanem az ő hitéről szólt. Elmondta azt, hogy a feleségével együtt nagyon sokáig kellett várniuk arra, hogy gyermekük születhessen. Éveken, majdnem évtizedeken keresztül imádkoztak azért, hogy Isten megáldja őket gyermekkel, és aztán végül születhetett egy kislányuk, egészségesen, szépen felnövekedhetett, és nagyon nagy hálával mondta el mindezt. Azt is elmondta, bár látszott is rajta az egyik szemét elveszítette, üvegszem volt helyette. Nagy megpróbáltatásokon ment át ez az ember, de érezni lehetett, hogy végig kitartott Isten mellett. És elmondta azt az esetet, amikor az igében azt olvasták, az az ige került eléjük, hogy kelj fel és indulj el. És nyilván ennek megvolt az előzménye, tudták, hogy Isten mire indítja őket. Beültek az autóba, már nem tudom pontosan, hogy hova kellett menniük, elindultak, és úgy mentek át az egész városon, hogy egyetlen piros lámpa sem állította meg őket. Végigmentek a városon, csak zöld lámpákkal. De azt hiszem, hogy az, hogy ez a konkrét utasítás így elhangozhatott, és így megérthették, amögött évtizedeknek a hűséges kitartása kellett, Isten melletti bizalom és az ő vezetése addig is. Hogyha nem ilyen konkrét utasításokon keresztül vezet bennünket az Isten, akkor hogyan? Egyre inkább azt gondolom, hogy Isten akkor vezet bennünket a leginkább, amikor észre sem vesszük, vagy csak utólag vesszük észre. Egyre inkább azt gondolom, hogy nem kell görcsösen keresnünk az ő vezetését a konkrét helyzetekben, hanem egyszer kell döntenünk mellette, aztán ezt a döntést újra és újra megerősíteni, megismételni, és hiszem, hogyha így teszünk, akkor nem tudunk igazán rossz döntést hozni egyetlen helyzetben sem. Egyszer kell döntenünk, egyszer kell választanunk, és ezt a döntésünket újra és újra megerősítenünk nap mint nap. nem csak a kísértések idején kell kitartani Isten mellett, nem csak akkor kell kérni a vezetését, hanem már előtte. Amikor Jób, az ószövetségi szereplő, elveszítette mindenét, olyan tragédiák érték, amiket ember nem tud elképzelni. Elveszítette mindenét, a gyermekeit, ott ült a korban és a hamuban vakargatta a testét a betegsége miatt. A felesége azt mondta neki, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Jób nem akkor döntött Isten mellett igazán, hanem még akkor, amikor mindene megvolt, amikor a leggazdagabb ember volt és mindenki irigyelte. Isten mellett döntött, és azt mondta, hogy bármi is ér engem, én nem hagyom előtt. Akármiért, mellette akarok maradni. És ez a döntés segítette a kísértésben is, segítette neki abban, hogy akkor is jó irányba induljon el, hogy ne hagyja el Istent. És innentől kezdve nincsenek igazán szabályok és sablonok. El tudom képzelni olyan helyzetet, hogy két ember ugyanabban a helyzetbe kerül. Teljesen ugyanazok a körülmények. És az egyik embernek Isten lelke azt mondja, hogy indulj el jobbra, a másiknak pedig azt mondja, hogy indulj el balra. És mind a kettő Isten akaratát fogja cselekedni. Mert Isten személyesen akar vezetni bennünket. És fontos az, hogy ezt a vezetést meglássuk és megéljük. És így anélkül, hogy keresnénk igazán a vezetést, ő vezetni fog bennünket. Akik szeretnek autót vezetni, azok bizonyára értékelik azt a reklámot, amikor az egyik Forma 1-es versenyző, azt hiszem Fernando Alonso az, aki az egyik autótípust nagyon dicséri, és a képek is alátámasztják az ő szavát, az autó szinte elveszíti az addigi formáját, alakját, úgy követi az útnak, a kanyaroknak a vonalát, teljesen engedelmeskedik a sofőr akaratának, és szinte minden apró mozdulatát követi. Ilyen autók vagyunk-e Isten kezében? Tudjuk-e ennyire az ő mozdulatait, szinte kitalálva a gondolatait követni őt? És hogyha a képnél maradunk, látnunk kell azt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen típusú autók vagyunk. Mindegy, hogy milyen az évjáratunk. Mindegy, hogy milyen a karosszériánk. Ugyanis Isten minden autót nagyon szeret vezetni. Többek között azért, mert minden autót ő épített fel. Minden egyes alkatrészt ő rakott össze, és azt is látnunk kell, hogy nincsen két egyforma autó az utakon. A nagy sofőr ismeri minden egyes autóját, amit ő készített. Mindannyiunkat szeretne vezetni, ismeri a teljesítményünket, ismeri a képességeinket. Az öregebb autókat azért szereti, mert már sok kilométert tettek meg együtt. A fiataloknak kihasználja az erejét, nagy teljesítményét, gyorsaságát. Sokszor tövig nyomja a gázt, sokszor meg fékeznie kell, mert az autó önmagát vagy másokat veszélyeztet, annyira gyorsan akar menni. Egyes autókat kivisz a terepre, az erdőbe, úttalan utakon járatja őket, de tudja, hogy képesek végigjárni ezen az úton. Más autókat a simább útra vezet, de tudja, hogy ott megbízhatóan végig fognak menni. Nem ideges akkor, hogyha defektet kap az autó, hogyha javítani kell, akkor pedig elviszi a műhelybe, és ott megjavítja. Ilyen a mi sofőrünk, hogyha hagyjuk, hogy vezessen bennünket, ismer bennünket, mindannyiunkat, és olyan utakon járat, amelyről tudja, hogy végig tudunk járni rajta. A mi feladatunk csupán egy, az, hogy átadjuk a slusszkulcsot, a mi feladatunk csupán az, hogy elvigyük őt oda, ahova menni szeretne általunk. Mert arra az útra, amire mi visszük, csak mi vihetjük. Ő általunk akarja és általunk tudja elérni a célját azon az úton. Ezt jelenti tehát Isten vezetése, hogy Isten lelke vezérel bennünket. Azt olvassuk, hogy akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mit is jelent az, hogy valaki Isten fia, Isten gyermeke, mert nem csak fiakról, hanem természetesen fiakról és lányokról van szó. Azt jelenti, hogy Isten úgy néz ránk, mint a saját fiára. Úgy néz ránk, mint Jézus Krisztusra. Úgy néz ránk, mintha olyanok lennénk, mint ő. Egy lelkész mutatta ezt ugye a gyerekeknek, hogy hittanúrán kiírt az egyiküket, maga elé állította, és megkérdezte a többieket, kit láttok most, és ők azt mondták a nevét a kisfiúnak vagy kislánynak. Majd a háta mögé állította, és megint megkérdezte, kit láttok most, hát a lelkész bácsit. És erről van szó, Jézus Krisztus előttünk áll, és Isten rajta keresztül néz bennünket, mintha olyan tiszták lennénk, mint ő. Akiben pedig, aki Isten gyermeke, az a fiúság lelkét kapja, hogy olvastuk. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Nem a szolgaság lelkét, nem a bűn szolgasága határozza meg az életünket, nem a félelem, amely a bűnnel jár együtt. Annyi mindentől félhetünk, és ez mind a bűnnek a következménye. De hogyha Isten lelke vezérel bennünket, akkor nem kell félnünk. Feltettem magamban ezt a kérdést is többször, hogy félhet-e a hívő ember? És először azt a választ adtam, hogy nem, hiszen ez Isten ellen való bizalmatlanság. Aztán eszembe jutott, hogy Jézus Krisztus mennyire félt a Getsemáné kertben. Az izzadság cseppek, mint vércseppek hullottak le a földre, de tudta, hogy a félelmével kihez fordulhat, az Atyához. Így szólította meg, Abbá, Atya. Ez a megszólítás abban az időben egy nagyon közvetlen, nagyon személyes megszólítás jelentett, mintha ma azt mondanánk, hogy apu. Így szólította meg Jézus az Atyát, az Istent. Elképzelhetetlen volt az akkori korban, hogy valaki a nagy Istent így szólíthassa meg. És ő megtette, és mi is megtehetjük. Az Isten lelke által megtehetjük, hogy ezt mondjuk a hatalmas teremtő Istennek, hogy Abbá, Atya, hogy ennyire személyesen szólítjuk meg azt az Atyát, akinek a gyermekei vagyunk, azt az Atyát, aki nem olyan, mint a földi apák. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ha az Isten olyan, mint az én apám, akkor nem akarok az ő gyermeke lenni. De Isten nem olyan, mint a földi apák, hanem az Isten szeretet. Az Isten a tökéletes szeretet, és ő válik a mi atyánká. A teljes szeretet pedig kiűzi a félelmet. Ezt olvassuk. Isten gyermekei vagyunk, a szeretet atyának a gyermekei vagyunk, és úgy kezdődött az ige szakasz, hogy testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, hanem minek vagyunk adósai, kinek vagyunk adósok. Egyetlen egy dologgal tartozunk összesen. Ez az egyetlen dolog pedig az, hogy ezt a szeretetet, ezt tükrözzük. Senkinek, semmivel ne tartozzatok mással, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Egymást szeressétek, és ezt az Atyát, aki előbb szeretett bennünket, ezt jelenti az ő gyermekének lenni. És ez akkor válik lehetségessé, hogyha az Isten lelke lakik bennünk, ha ő vezérel bennünket. Jó lenne, hogyha mi mindannyian átélhetnénk ezt. Jó lenne, hogyha amikor ide jövünk az Úr asztalához, és magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, akkor tudnánk azt, hogy az ő lelke költözik belénk, és ő az, aki vezérelni akar bennünket, és azt akarja, hogy az ő gyermekei legyünk. Adja meg nekünk Isten, hogy mindezt átélhessük a mai napon, és tényleg utána majd a hétköznapokban is. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 463. énekünk első két versének eléneklésével. 463. énekünk így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, ami az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következőképpen folytatta levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Engedjük, hogy Isten szent lelkének világossága a mi szívünket valóban átvilágíthassa. Álljunk oda ebbe a világosságba, és így magunkban, csendben forduljunk oda bűnvalló imádsággal Urunkhoz. Köszönjük neked, Urunk, hogy igéd által feltetted most nekünk a kérdést: mi vagy ki vezet bennünket? Köszönjük, hogy itt most Isten tisztelet közben is végig gondolhattuk ezt. Végig gondolhattuk így az életünket, a munkánkat. Végig gondolhattuk családi, közösségi életünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy van bocsánat a vétkeinkre, a mulasztásainkra. Áldunk és magasztalunk a hívó szóért, hogy most is odafordulhatunk őszinte szívvel hozzád. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ráléphetünk a te utadra, hogy megújíthatjuk a veled való szövetségünket. Áldunk és magasztalunk az újrakezdés lehetőségéért. És kérünk téged, áldj meg így bennünket, most az úrvacsorai közösségben is, szent lelked által. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mindezek után egyházunk rendje és szokása szerint néhány kérdést intézek még hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, az asztalt megterítettük, minden készen van, jöjjetek ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most a fejünket meghajtva, áldjuk és magasztaljuk Urunkat, mindazokért az áldásokért és ajándékokért, amelyekkel ezen a mai napon és ezen a mai Isten tiszteleten is meggazdagított bennünket. Imádkozzunk! Urunk, áldunk és magasztalunk téged most is, azért, amit cselekedtél értünk emberekért, olyan a mi szívünk és életünk nélküled, a te lelked nélkül, mint a kiszáradt, megrepedezett föld. Hiszen most is hallhattuk az ige hirdetésben is azt, hogy bizony, hogyha nem te vagy az, aki vezethez bennünket, akkor keresünk ugyan mi valami mást, de az életünk az tulajdonképpen csak vegetálás. De köszönjük neked, és szívből szeretnénk áldani és magasztalni téged azért, hogy te meglátogattál bennünket, embereket a te kegyelmeddel, Jézus Krisztusban, és hogy adtad a te lelkedet akkor ott az első pünkösdön a tanítványoknak, adtad azoknak, akik Jézus Krisztust elfogadták Uruknak és megváltójuknak, és adod azóta is mindazoknak, akik így fordulnak oda hozzád, akik vágyakozó szívvel keresnek téged, és így hódolnak meg előtted. Köszönjük, hogy mi is kaphattuk ezt az áldást, ezt az ajándékot. Köszönjük neked a hirdetett igét. Köszönjük neked a látható igét, a sákramentumi jegyeket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy így is erősítetted a mi hitünket. Köszönjük neked az ünnepnapokat, a tegnapi és a mai istentiszteleteket, igéket. Köszönjük neked, hogy feltöltekezve indulhatunk tovább, hogy így végezhetjük majd a hétköznapokban munkánkat, állhatunk helyt családunkban, és itt a gyülekezetben is. Köszönjük a te lelkedet, aki nem csak ítélő, de megtisztító, megelevenítő lélek. Köszönjük, hogy kész vagy vezetni bennünket általa, hogy hallhattuk ma is, hogyan teszed ezt, és szeretnénk így indulni. Légy kérünk velünk így továbbra is a te kegyelmeddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért, a magukra maradottakért is, a megszomorodott szívűekért, azokért, akik talán most ezekben a napokban hordoznak különösképpen is nagy terheket, hogy ők is hadd élhessék át mindezt a te kegyelmedből. Áld meg a mi egyházunkat, egyházunk vezetőit, s könyörülj meg népünkön, hogy te lehessenek a népnek az Istene, az Ura. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk továbbra is kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Pedig figyeljünk együtt gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt szeretném megköszönni legátusunk szolgálatát, Mikos András testvéremnek az ige hirdetését, azt az üzenetet, amit kapott és amit elhozott közénk, és ami azt hiszem nagyon szemléletes volt, különösképpen is ezzel az autós példával. Köszönjük szépen, és kívánjuk további életedre, szolgálataidra, tanulmányodra, családodra Isten áldását. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy kérésre, tehát jelzésekre idős és beteg testvéreinknek elvisszük házhoz az úrvacsorát, tehát a mai nap folyamán is van még erre lehetőség, akár most itt istentisztelet után is lehet ezt jelezni. Köszönjük az ilyenfajta segítséget is a testvéreknek. Hirdetem a további gyülekezeti alkalmainkat, amelyek a ránk következő napokban lesznek. Kedden este 6:30 kezdettel bibliaiskola lesz, szerdán 9:00 nyugdíjas délelőtt, csütörtökön este 6:00 bibliaórát tartunk, pénteken 6:00 ifjúsági bibliaóra lesz, 7:00 pedig bibliakör. Vasárnap 10:00, tehát a szokott időben istentiszteletet tartunk, melyen most a konfirmációra készülő felnőtt testvéreink tesznek vallást a hitükről, ezért ezen a vasárnapon is, tehát amelyik most következik, megterítjük az Úrnak szent asztalát, készüljünk így, gondoljunk imádságainkban is erre az istentiszteletre. Ugyancsak 3-án este 6:00 a Budapesti Vándor Sándor kórus ad jótékonysági hangversenyt az evangélikus templomban, gyülekezetünk szervezésében. Hirdetem azt is, hogy legközelebbi imaóránk június 10-én lesz, közvetlenül az istentisztelet után, lent a gyülekezeti helyiségünkben. A hittanos gyermekeink tanévzárására az eddig hirdetett június 10-e helyett június 17-én kerül sor a délelőtti, tehát a 10:00 kezdődő istentiszteleten. Ezen a nyáron is szervezünk gyülekezeti csendes hetet, ahol nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megpihenhetünk és feltöltődhetünk. Július 9 és 15-e között lehetünk együtt különböző korosztályok, Baranyában a Harkány közeli Lantos lovastanyán. Jelentkezni a lelkészhivatalban nálunk lelkipásztoroknál, illetve Varga András testvérünknél lehet még. És kérjük, hogy ezt tegyék meg a testvérek lehetőleg minél hamarabb. Köszönjük azok fáradozását, akik hétről hétre kitakarítják a templomunkat és a gyülekezeti helyiségeinket, valamint a munkájukat mindazoknak, akik pünkösdi hírlevelünkben a gondolataikat megosztották velünk, a szerkesztő testvérünknek, a tördelőknek, és hálásan köszönjük a fáradozásukat azoknak a testvéreinknek is, akik a postás szerepét vállalták, és nem csak a saját, hanem a környékükön élők levelét is elvitték. Meghívót kaptunk presbiteri konferenciára. A konferencia helyszíne a Török Bálinti Református Templom, időpontja június 3-a, vasárnap délután 3:00, és a témája, az előadás címe, Érted-e, amit énekelsz? Előadást tart Vizi István, Pátyi Református Lelkipásztor teológiai tanár. Idén is megrendezik a Református Zenei Fesztivál, talán már hallottunk is róla, június 15 és 17-e között. Ennek a részletes programja, programfüzet megvan nekünk lent a lelkészi hivatalban, szívesen odaadjuk az érdeklődő testvéreknek megtekintésre. Egyházunk zsinatának elnökségétől levelet kaptunk, melyben a gyülekezetek segítségét kérik a nagyszebeni református templom felújításához, amint egy 35 millió forintos költség a helyi gyülekezet anyagi teherbíró képességét messze meghaladja. Az összefogáshoz csatlakozva a június 3-i, tehát a most vasárnapi perselyt pénzünket, erre a célra ajánljuk fel, gondoljunk rá majd, amikor előkészítjük a perselybe szánt adományunkat. Végül kívánok még további áldott ünnepet, áldott pünkösdöt minden kedves testvéremnek. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva, 446. dicséretünket énekeljük tehát. Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Most pedig énekeljük el együtt a himnuszunkat. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.